Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szilárd Csaba bölcsész és közgazdásszal Strauss Kálmán beszélget.
Kedves Csaba, életem egyik nagy élménye, hogy téged nem csak megismerhettelek, hanem együtt is dolgoztunk jó sokáig, és nekem erről roppant jó emlékeim vannak. Hivatásomból adódóan, vagy a sarzsiaimból adódóan mindig gondjaim voltak a gazdasági emberekkel, mert én mondtam, hogy erre meg arra meg amarra kell pénz, ők pedig mondták, hogy erre meg arra meg amarra nincs. Ez ahol te a tekintetben mindenféleképpen kivétel voltál, hogy mondtad, hogy nincs, de aztán lett. Na, innentől kezdve lett érdekes a dolog, és hát aztán van egy remek, két remek utazásos emlékem volt, az egyik, amikor halált megvető sebességgel vezetted az én vadonatúj autómat Erdélybe, ugye Székelyudvar helyre, és a másik, amikor együtt voltunk Örményországban rádióinekkarral.
Mind a kettő nekem is örök emlék, és örök szépség, de azért hagyd tegyem hozzá azt, hogy és akkor ezek mellett azok a leghétköznapibbnak számító koncertek, próbák, folyosói találkozások, mert ugye hát egy folyosón voltunk egy hosszú ideig a rádióban, ezek mindegyike a mai napig úgy él bennem, mintha tegnap lett volna. És amit csináltatok, a te és a kórusod, amit csináltatok, az laikus vagyok ugyan, de az tényleg világszínvonal volt.
Térjük vissza rád, mert ez sokkal jobban érdekli a hallgatókat, mint az, hogy én mit csináltam a rádióénekarral, hogy az feltűnt, hogy te nem csak a számok világában vagy nagyon is otthon, és de hogy lesz az, hogy egészen különleges kulturális ismereteid vannak, különös tekintettel a bölcsészettudományok terén, irodalomban, hát azért arra emlékszem, hogy amikor együtt mentünk Erdélybe, akkor a királyhágónak odaillő nótát énekeltél, vagy odaillő verseket mondtál a különböző alkalmakkor, vagy falvakkor, szóval hogy is van ez?
Én olyan szempontból egy nagyon érdekes ember vagyok, tekintettel arra, hogy én eredetileg bölcsész voltam, Debrecenbe, a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen szereztem diplomát magyar történelem szakon, de az én életem az a kezdetektől rendkívül bonyolult volt. Ugye arról beszéltünk itt a felvezetőbe veled, hogy én hitemre vagy majd kíváncsi. Az én hitemet másfél éves koromban az alapozta meg, hogy apámék temesváriak voltak, édesapám, édesanyám ott születtek Temesváron, ott éltek a szüleik. Trianon után ugye jött az első bécsi döntés, és amikor az első bécsi döntés jött, apám, aki tanár volt, anyám, aki tanítónéni volt, ők úgy döntöttek, hogy miután Temesvár nem került vissza Magyarországhoz, ezért ők minden körülmények között átjönnek akkori Magyarországra, mert fölszólították, hogy így mondjam, a pedagógus társadalmat, hogy aki teheti, az menjen Erdélybe, és az erdélyi falvakba, honnan kiirtották a magyar tanítókat, magyar tanárokat, álljanak be magyar nyelvre tanítani az ottani gyerekeket. Ők ott hagyták Temesvárt, úgy csinálták, hogy megállapodott a család, nagyon nagy családunk volt, mert anyámék 8-an voltak testvérek, megállapodott a család abba, hogy először a férfiak jönnek át, és hogyha hely van, állás van, minden, akkor a nők szó szerint szöknek utánuk. Én már Kolozsváron születtem, mert a nagy... Magyarországon születtem Kolozsváron. A nagymamám, akinek a férje, a családja Temesváron volt eltemetve, ő ragaszkodott a halottaihoz, és amikor mi átjöttünk, akkor ugye 45 után azt a határt is zárták, és engem a nagyanyám, az apai nagyanyám nem látott soha, és én őt először a koporsójában láttam Temesváron, meghalt, apám természetesen onnantól kezdve, hogy átjött ugye 40-be, ő is csak levélkapcsolatban volt, és én azért láttam, én a nagymamámat, a tinkamamát csak azért láttam én, mert amikor apám elment Debrecenbe, hogy meghalt az édesanyja, akkor a Debrecenbe élt apámnak az unoka, ikertestvére, aki ott egy nagy ember volt, mert a DVSC-nek volt, vagy a Lokinak akkor a jobb szélsője, és hát azért a Debrecen az roppant szerette őket, de közölték velük, hogy csak az egyik őjük mert át az anyjuk temetésére, csak az egyik őjük mert
át. A baráti Romániába,
akik akkor se éltek, hú de, csak apám mondta, hogy ne haragudjon, mert most azt ételezik föl, hogy valamelyikünk ott maradt. És akkor annyit tettek, hogy megkérdezték az apámat, hogy nincs véletlenül valamelyik gyerekéről egy kép itt nála. És az én képem volt nála. Az én fényképem. Erre azt beragasztották a útlevélbe, és én ezért mehettem. A bátyám, aki 40-ben született, de ő Temesváron született, Romániába, az ő fényképe nem volt ott, őt még a nagyanyja még 2 éves koráig dajkálhatta. Ez a történetem van nekem, és én őt akkor láttam, én halottként láttam csak a nagyanyám. De vissza az én életemre, és vissza a hitemre, hogy miért van én nekem egy hihetetlenül szilárd hitem. Bennünket evakuáltak. Mi mindig az iskolába laktunk. Az iskola igazgatói lakásba, vagy a tanítói lakásba, hogy akkor nevezték, mi ott laktunk. Na most nem mondhatott anyám, apám olyat, hogy de mi itt akarunk maradni, mert nem volt hol. Hát Juliska nénékhez beköltözhettünk volna, mert szerették őket. Minket evakuáltak, elindultunk. A menekülő vagonsorral megállt a vonat Szatmárnémetibe, és elvitték a mozdonyt hadicélokra. Anyám úgy gondolta, hogy összepakol hármunkat, akkor 44-be született öcsémet, engem és a 40-be született bátyámat, és bemegyünk Szatmárnémetibe a városba, bementünk. Anyám is, apám is mélyen vallásos emberek voltak, és amikor a Szatmárnémeti Székesegyházhoz értünk, akkor talán azért is, mert sejtettük, hogy az már nem lesz újra Magyarország egy darabig, bementek imádkozni a templomba. Na most, amíg a templomba imádkoztak, az alatt jött egy szőnyegbombázás, és a szőnyegbombázás mindenünket, nem csak nekünk, hanem mind a 20 vagon, meg az állomást is, meg mindent rongyá bombáztak. Amíg benn voltunk, a mellettünk lévő püspöki palota is kapott találatot. De a Székesegyház nem. De az Isten megvédett bennünket, hogy így mondjam. Vége lett, lefújták a légiriadót, visszamentek a állomásra, látták a szörnyű pusztítást, leültek, és elkezdtek beszélgetni, hogy hát most mi lesz, hogy most hogy lesz, mint lesz. És anyám valami olyat mondott, hogy Tibor, mindenütt van szükség pedagógusra, tanítóra, mert akkor nem mondták a pedagógus, nem, tanító volt, nem, meg tanárbácsi volt, érted? Mindenütt van szükség. Erre ugye mellettünk lévő padról fölállt egy ember, és oda ment, és megkérdezte, hogy tényleg tanárt és tanító. Apám mondta, hogy igen, miért? Azért, mert ő Nyírkércsi, az már ugye
itt van,
Nyírkércsi, és tőlük 2 évvel ezelőtt elvitték a tanítót katonának. És azóta vagy átjárnak Nyírjákóra, mert ott onnan nem vitték el, szóval így oldották meg, és hogy örülne a falu, ha mi oda mennénk. És megérkeztünk Nyírkércsre, nincstelenül. Beköltöztettek bennünket a ottani tanítói lakásba, ami be volt bútorozva, mert onnan elvitték, és nem volt, és egyedülálló volt. Nem volt feleség, aki bent bakjon a család. Érted? És 47-ig ott voltunk, amikor az egyik hadifogoly transporttal hazajött volt, aki természetesen boldog volt, örült minden, de hát ő oda jött vissza. És akkor apámat megkérdezték, hogy hova szeretne menni. És akkor apám úgy gondolta, hogy nekik minden vágyuk az volt mindig, hogy visszamenni Erdélybe, visszamenni, és úgy kérte, hogy keressenek már egy olyan helyet, ami így közel van. És akkor keresték meg nekünk Mezőpeterdet. Ez ugye
tényleg közel van.
Ez az utolsó előtti község, mert Biharkeresztes, és utána már jön Nagyvárad. Ugye Nagyvárad központjától 30 kilométerre laktunk. És akkor ott lett apukám megint csak iskolaigazgató, anyukám tanítónéni, létszámra a falu csak 1000 lelkes volt, de gyerek viszonylag sok volt. A iskolában közel 200 gyerek volt. Én az előbb is majdnem elsírtam magam, mert azt mondtam, hogy ha van isteni gondviselés, ez annyira konkrétan az. Ez annyira konkrétan az, ez nem olyan, hogy belemagyarázom. Ez nem olyan. Ez olyan, hogy ez annyira konkrétan az. Mert ha kint maradunk az állomáson,
akkor
nem beszélgetünk. Ha másfelé megyünk, mert ugye Szatmár Németi is kapott a bombákból, mert mondtam az előbb, hogy a püspöki palotát is bombatalálat érte. Ez a Székesegyház mentett meg bennünket. Ez mentett meg bennünket, és innentől kezdve, hát azért gondolhatod, hogy nem tartoztunk a milliomosok közé, soha, de innentől kezdve azért olyan értelemben egyenesedett ki az életünk, hogy ott már Mezőpeterden fix állása volt apámnak is, anyámnak is, mi ott jártunk természetesen általános iskolába. Egy gond volt csak, hogy 1956-ban Mezőpeterden én voltam személyesen az ellenforradalom. Ott senki más nem volt ellenforradalom, én a 14 éves voltam az ellenforradalom, amit nem tudni miért, de a forradalom nem vett jó néven, és amikor ugye leverték 56-ot, akkor igazság szerint én voltam az oka annak, hogy apámat 57-be nem bocsátották el, de áthelyezték egy másik kisfaluba, beosztottnak, a falu kijött búcsúzni, és sírva búcsúztak el tőlünk. Miután apám, majdikat ezek után több helyen, nem akarok kopogni, de miután apámékat ezek után több helyre helyezték át, ugye mentünk, ezért én jártam Beretyújfaluba, jártam Egerbe, iskolába, mert ugye átkerül, vagy apám még akkor...
Hát ahova
és akkor ahhoz közeli iskolákba jártam. Benne voltam a irodalmi országos tanulmányi versenybe, benne voltam az első 10-be, Ezért én már, hogy azt mondjam neked, szinte felvételi nélkül kerültem be a Debreceni Egyetemre. Erre ugye az volt a jellemző, hogy amikor megkaptuk ezt a végeredményt, akkor, hogy én benne vagyok az első tízbe, akkor az osztályfőnök, aki matematika tanár volt, az úgy kezdett el minden órát, hogy na most egy olyan dolgot fogunk tanulni matematikából, amit Szilárd Csaba már soha az életben nem fog megtanulni, mert nem fog ráfanyalodni arra, hogy esetleg matematika szakra jelentkezzen valahová. Na, Debrecen. Ez már az időszak volt, ugye a 60-as évekről van szó, amikor már volt valami kicsi erjedés, nem sok kicsi erjedés, de nem volt ez az erjedés akkora, hogy ne akarjanak a 56. tizedik évfordulója alkalmából megfélemlítő akciókat csinálni. És akkor az történt, hogy a szobánkba mi felraktunk egy dekorációt. És ez a dekoráció állt egy keresztből, egy ötágú csillagból és egy horog keresztből, és alá írtuk azt, hogy Ecce Homo. Ez az ember. Egyszer csak megérkezett a rendőrség, közölték, hogy házkutatás következik. Letartóztattak egy fizikus kollégánkat, így vitték el Bilincsbe, akinek semmi köze ehhez a dekorációhoz nem volt.
De voltak már de róla információk.
Nem, róla olyan információk voltak, hogy ennek a szerencsétlen gyereknek az édesapja a horti hadseregbe ezredes volt.
Ja, hát
ez volt egy ilyen információ róla, és ez untig elég volt. Én rólam csak akkor készült egy több mint 120 oldalas titkosszolgálati anyag, több mint 120 oldalas. Meg voltam rémülve, amikor
kikérhettem.
Hogy lehet ilyen? Hogy volt annak a rendszernek ennyi pénze, hogy ennyi embert állítottak ránk, mi, akik abban a szobában laktunk, bennünket nem tartóztattak le, bennünket az egyetemről kizártak. Első fokon elítéltek mindnyájunkat 6-6 hónapra, a Lubkovics Gabit őt elítélték másfél évre, vagy mennyire. Nem olvasta föl a bíró, hogy azért, mert neki az apja az...
De mindenki tudta, hogy ezért.
De mindenki tudta. Akartak csinálni egy monstrepert. Amikor leültünk a vádlottak padjára, akkor fogalmunk nem volt, hogy kikkel ülünk együtt. Kiderült, hogy az ötvösön is volt valami legalább ilyen súlyú fegyveres felkelés, mint amit mi ott szítottunk Debrecenbe, és összevonták ezeket a pereket, hogy legyen egy monstraper. A rektor elrendelt szünetet aznapra az egyetemen, hogy jöjjön az egyetemi ifjúság, és a mi sorsunkból lássa azt, hogy a mi sorsunkból tanuljon. Megszülettek az ítéletek, másodfokon természetesen felfüggesztették a börtönbüntetést. 5 év múlva, tehát 5 év telt el, én, akkor engem visszavettek, meg mindnyájunkat visszavettek a Debreceni Egyetemre. Akkor már édesapám még itt laktak fönn Pesten, én elmentem a bátyám a metróépítésnél dolgozott, ő közgazdász végzettségű volt, ott elintézte, hogy felvettek engem ruhatárosnak. A ruhatárosnak a feladata az volt, hogy a bejövő munkások leszették magukról a civil ruhát, azt adták nekem, egy civil ruhájukat kellett éjszaka őriznem hajnalig, amíg följöttek és átöltöztek, és hát ezt csináltam.
Jó, itt
ezt muszáj, csináltam.
Muszáj, hogy itt közbe kérdezzek. Rendben van, ez így most nagyon vidámnak tűnik, de hogy nem volt az abban, én biztos vagyok. Szóval hogy lehetett ezt bírni, meg csinálni?
Hát na most, hogyha én azt mondom neked, hogy én akkor is, előtte is, és azóta is, minden reggelemet úgy kezdtem, hogy arra kértem az Istent, hogy segítsen, és minden estémet úgy fejeztem be, ma este is így fogom, hogy megköszöntem az életemet, és megköszöntem külön azt a napot, amit most éppen akkor magam mögött hagytam. Tehát, hogy érezd, hogy a hitem, hogy ebbe az állapotba, nagyon hihetetlenül sokat számított az. Hihetetlenül sokat számított az, hogy én a krisztusi szeretetbe, a jó Istenbe, a teremtőbe mélységesen hittem és hiszek a mai napig.